Szeretett testvéreim, a mai napra jelölt új szövetségi igeszakaszt olvasom a Timóteushoz írt második levél a második részéből, a 14. versről a 18. versig. Ezekre emlékeztesd, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hymenájosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Amen. Szeretett testvéreim, a Timóteushoz írt levelekről nem csak a címzésből sejtetjük, hogy ezek személyes hangvételű írásai Pál apostolnak, hanem mind a két levélnek a tartalmában nagyon sok mindent úgy fogalmaz meg az apostol, ahogyan egy bizalmas levelet, bizalmas közlést, ahogyan a hozzá közelállónak író levelet megfogalmazza az ember őszintén, sok mindent érítve, és személyes dolgokat is belefoglalva. Ilyen személyes hangvételre utal, amikor a kettejük lelki kapcsolatáról ír az apostol, ennek a levélnek az elején, hogy Pál apostol bizonyságtételére, kézrátételének a megáldásával lépett Timóteus Krisztus követőinek az útjára, de a családi vonásokat is említi az apostol, Timóteus családtagjait név szerint is említve, és a másik oldalról pedig Pál apostol saját maga is a önmaga helyzetéről nyíltan, őszintén ír Timóteusnak a fogságáról, a fogságában elszenvedettekről, és az azzal kapcsolatos személyes vonásokról, hogy ki volt hűséges hozzá, ki látogatta őt, kik fordultak ellene, és mindezekben a megpróbáltatásaiban az apostolnak a saját hitvallása is elhangzik, Timóteusnak írva, és mindezekből pedig Timóteus bátorítására, tanácsolására, sőt, intésére is következik az apostol írásában azoknak a megfogalmazott dolgoknak a sora, amelyek elsősorban Timóteusra tartoztak, de mégis az atyák aztán bevették a kánonba ezeket a leveleket is, mint olyan bizonyságtételeit az apostolnak, amelyből nem csak egy ember egyszer épülhetett, hanem amelyből Jézus követői világ végezetéig mindig épülhetünk, erőt és bátorítást meríthetünk. És miközben ez hangsúlyos valóban, hogy Timóteusnak személyesen megfogalmazott üzeneteket ír az apostol a leveleibe, azon közben minduntalan a gyülekezeti dolgokra is, vagy az anyaszentegyház dolgaira is sor kerít az apostol, hiszen Timóteusnak éppen az a feladata, mint Efezus gyülekezetének az első püspökének, hogy a gyülekezet dolgaival, hogy az egyház dolgaival foglalkozzon, és ezekre nézve is újra és újra megfogalmazza az apostol azokat a tanításait, intéseit, amelyeket ismételhetjük nem csak Timóteusnak, hanem azóta is mindannyiunknak érdemes megfogadnunk. Timóteus szolgálatára nézve ír tehát az apostol most abban a részben is, amit alapigeként hallottunk, ezt a néhány mondatot is, amelyre kifejezetten érvényes az, hogy bár egy embernek fogalmazza meg, mégis az egész gyülekezetnek, a gyülekezet közösségének szól valójában ez a tanítás, ez a figyelmeztetés. Hiszen közösségi ügy az, ami egy gyülekezetben történik. Mert soha nem lehet csak egy embernek az ügye, egy embernek a fáradozása, egy embernek a küzdelme és a harca az, hogy hogyan él egy gyülekezet, hogy mi történik egy gyülekezetben, hogy milyen az, amit ott megélnek, mint keresztjén hívő életet. És szeretett testvéreim, éppen ezért most ebből, amit Pál apostoltól hallottunk az imént, néhány dolgot mi magunk is a mai helyzetünkben is megérthetünk. Az első az az, amit ki kell emelnünk, hogy Pál apostol a gyülekezetekről, az Anyaszentegyháznak a különböző városokban, különböző falvakban, a Római Birodalom különböző tartományaiban alakult gyülekezetéről sokszor nagyon magasztos gondolatokat ír. Ő fogalmazza meg azt is többek között, hogy az egyház Krisztusnak a teste, hogy a gyülekezet is Krisztusnak a teste, és a gyülekezet tagjai éppen ezért, kiki a maga szolgálatában, kiki a maga helyén nagyon fontos dolgot végez, mint hogy egy szervezet is, akkor egészséges, akkor lehet élőnek nevezni, akkor működik jól, hogyha minden tagja elvégzi a dolgát, ugyanígy a gyülekezet tagjainak is megvan a saját küldetésük, a saját feladatuk. Pál apostol, illetve a szentek közössége jelzővel a gyülekezet közösségét, tehát mindenki, aki a gyülekezet tagja, a szentek közösségének a tagja, akár erős a hite, akár gyenge még, akár kezdeti lépéseket teszi Krisztus követésének az útján, akár már önmaga is tanító, vagy kipróbált szolgatársa a gyülekezetnek. A kiválasztottak, az üdvözlők közössége, az Anya Szentegyház és a gyülekezet egy szóval olyan dimenziókat fogalmaz meg, villant fel az apostol a megfogalmazásaiban, amelyek mind-mind azt sugallják, hogy a hétköznapi élet, a mindennapi élet felett álló az Anya Szentegyház élete, a gyülekezet élete, és akik ebben részesek, akik tagja a gyülekezetnek, szabad tudniuk azt, hogy több az, amire Krisztus elhívta őket, mint pusztán a mindennapi harc, a mindennapi életnek a küzdelme. És hozzá tehetjük, a korintusi gyülekezetnek különösen is hosszabban ír erről az apostol, hogy a gyülekezet a szentségekkel élésnek a helye, amelyeknek éppen az a lényegük, hogy közösséget teremtenek, hogy együtt lehet a szentségekkel élni önmagában, gyülekezetből kiszakítva, az egyházból kiszakítva az ember nem is élhetne jól, helyesen a Krisztus által rendelt szentségekkel. És miközben az apostolok következetesen, és ezt végig lehet követni a levelein, mindig így említi az egyházat, hogy az Krisztusnak a teste, hogy az több, mint emberi egyesülés, embereknek a közössége, hogy magasan felette áll az evilági dolgoknak, aközben újra és újra rátér azokra a mondani valóra is, amelyek viszont azt erősítik, azt igazolják, hogy az egyház az emberi vonásoktól sem mentes. Hiszen emberek a tagjai, akár a gyülekezet előjárói, akár a gyülekezet tagjai, akár az újonnan betérők, akár a már régen a gyülekezetben lévők, mind-mind ott vannak azok az emberi vonásaik, amelyek a személyesítükből, a személyes tulajdonságaikból és az egymással sikeresen vagy kevésbé sikeresen ápolt kapcsolataikból következik. És az apostol mindezekről úgy ír, mint ami természetes dolog. Természetes, hogy bár a szentek közössége a gyülekezet, mégsem minden egyes tagja tökéletes, mint ahogy maga a gyülekezet sem tökéletes önmagában, hanem csak azért nevezhetjük annak, mert Krisztus szenteli meg, és Krisztus teszi tökéletessé a gyülekezetet. Az apostol tehát úgy írja ezeket a dolgokat, minthogy nem magától értetődő az, hogy a gyülekezet élete az mindig jó, mindig a helyes irányba halad, mindig erősítésre szolgál a gyülekezet tagjainak, hanem úgy, mint aki tudja, hogy ez is harc és küzdelem, hogy egy-egy gyülekezet milyen állapotban van, lelkileg, anyagilag, a helyszín szempontjából is, hogy milyen, hol tart azon az úton, amelyen Krisztus követi az egész gyülekezet. Nem automatikus az, hogy a gyülekezet jó, hogy a gyülekezet építő, hogy a gyülekezet a tagjainak az erősítésre szolgál, hanem, és erről ír Timóteusnak, hanem ezért tenni kell, ezért harcolni kell, ezért küzdeni kell, ezért imádkozni kell, és ezt legfőképpen a gyülekezet tagjainak a közösségének kell munkálnia, hogy a gyülekezet mindannyiunknak a támasza legyen, a megerősülésünket, a hitben épülésünket és előrejutásunkat szolgálja. És természetesen ezt hozzátehetjük, hogy az apostol is hangsúlyozza Timóteusnak a felelőssége, mint akit azért hagyott ő Efezusban, hogy úgy munkálkodjon a gyülekezet életében, hogy a legjobbat érhesse el, hogy a legjobbra irányítsa a figyelmet, mint akit úgy hagyott Efezusban, hogy a tévtanítókkal szemben harcoljon, hogy a megfáradás ellen harcoljon, hogy a hitben meggyengülés ellen harcoljon, illetve segítse a gyülekezet tagjait, tehát Timóteus felelősségét a kiválasztott, a gyülekezet élére elhívott, megválasztott és felszentelt szolgának a felelősségét hangsúlyozza az apostol, és így térünk vissza oda, hogy ezért is írja személyesen Timóteusnak szólóan azokat a dolgokat, amelyeket az apostol észlel a gyülekezet életében, amelyeket megdicsér, amelyekben bátorítja Timóteust, és amelyeket hibaként, amelyeket úgy említ meg, mint amik nincsenek rendben a gyülekezet életében, és felhívja rá Timóteus figyelmét, hogy mit tegyen, milyen magatartása legyen, és hogyan küzdjön a gyülekezet életéért. És itt érdemes megfigyelnünk, ahogyan az apostol Timóteusnak egyrészt tanácsolja azt, hogy erősen, nem kételkedve, bizonyságot téve Jézusról tegyen vallást a jó mellett, az igazi tanítás mellett, még akkor is, hogyha ezzel összeütközésbe kerül a gyülekezet némely tagjával, és másrészt pedig, ezt is hallottuk, hogy térjen ki azok elől a helyzetek elől, azok elől az emberek elől, akik öncélúan, akik önmagáért valóan akarnak túl hangsúlyozni bizonyos dolgokat a gyülekezetekben. Erre írja az apostol Timóteusnak, hogy nem kell belemennie olyan szóharcokba, olyan helyzetekbe, amelyek nem szolgálják a gyülekezet javát, a gyülekezet épülését, hanem amelyek tanástalanságot, értetlenséget, a gyülekezet megosztását munkálják, ezek elől térjen ki, hiszen az ő felelőssége sem végtelen, ő tegyen bizonyságot Jézusról, és ne erőltesse azokat a szócsatákat, azokat a vitatkozásokat, amelyek nem a gyülekezet épülésére szolgálnak. Mindig megfogalmazza tehát az apostol az egyes embernek a felelősségét, különösen a gyülekezet élén állónak, a püspöknek, a presbiternek, a diakónusnak a felelősségét, de, és ez nagyon fontos azóta is, mind a mai napig, ugyanakkor a gyülekezet tagjainak a felelősségéről is ír az apostol. Megemlíti név szerint azokat, akik nem a gyülekezetet építik, hanem akik öncélúan a saját meggyőződésüket túlhangsúlyozva kárt okoznak a gyülekezetnek. Név szerint említi azokat, akikre felhívja Timóteus figyelmét, hogy ő előlük térjen ki, az ővelük való vitatkozás nem szolgálja gyülekezet épülését, nem szolgálja gyülekezet tagjainak a lelki előre jutását. És ez az, ami nagyon fontos tanítás az apostolnak ma is, hogy a gyülekezet tagjainak közös felelőssége az, hogy a gyülekezet lelki, szellemi, anyagi élete, az állapota az milyen helyzetben van. Nem mondhatja senki azt, hogy ő neki ez nem dolga. Intézzék a többiek. Mindenkinek van felelőssége a gyülekezet életében. Ezt nagyon sokszor pozitívan is megfogalmazza az apostol. Ebben a levélben is van erre példa. De éppen itt most negatíva is megfogalmazza, hogy vannak olyanok, akik a gyülekezet lelki üdvénél javánál előbbre vonalat tartják azt, hogy önmagukat erőtérbe helyezzék, hogy a saját meggyőződésüket, a saját igazságukat, a saját nézetüket túlhangsúlyozzák, és erre figyelmeztet az apostol, ez a figyelmeztetése ma is érvényes a mi egyházunkban, a mi gyülekezeteinkben. A gyülekezet felelőssége az, amelyre én is a hangsúlyt szeretném tenni ezen a mai vasárnapon. Hiszen mi mindannyian benne élünk ebben a gyülekezetben, benne élünk ebben a falu közösségben, benne élünk ebben a társadalomban, amelyikre nekünk is, mind keresztény gyülekezetnek jó hatással kell lennünk. Nemrégen a kezembe jutott egy olyan összefoglalása az ország helyzetének, amelyik igyekszik a jelen helyzetet felmérve előre tekinteni, és olyan anyagként írták, vagy szedték össze az írói, a keresztény értelmiségeknek a szövetsége, amelyet szeretnének megbeszélni az országvezetőivel, az egyházak vezetőivel, és szélesebb körben is természetesen. És ebben az egyik mondat úgy hangzik, hogy ma a keresztény egyházaknak a társadalomra gyakorolt hatása az minimális, nagyon kevés, alig-alig lehet érezni, ha szétnézünk az országban, hogy itt keresztény közösségek élnek, és hogy ezeknek a keresztény közösségeknek volna hatásuk az egész társadalomra nézve, hogy tudnék a jó úton járjanak, hogy tudnék testileg, szellemileg, lelkileg a magyar nép erősödjön, fejlődjön, és ne pedig, ahogyan megfogalmazzák részben, ne pedig az elerőtlenedés, ne a fogyásnak, ne az elsivárosodásnak az útján maradjon. És amikor ezt megfogalmazzák, és ezt így hallja, vagy olvassa az ember, akkor valóban ezek a kérdések jutnak az eszébe, amiket az apostol intelmeiben is felfedezhetünk, hogy egy gyülekezet élete, egy erős, lelkileg, testileg erős gyülekezet élete, az sem önmagáért való. Az sem csak azért, hogy elmondhassuk, hogy rendben vannak a dolgaink. Az sem csak azért, hogy megelégedetten, hátadőlve esetleg azt mondhassuk, hogy nincsen semmi gondunk, minden rendben van, hanem ha úgy van, hogy erős egy gyülekezet, hogy anyagilag és lelkileg is önfenntartó lehet, és másoknak is tud segíteni, az a cél, hogy a környezetében is, hogy a környezetében élőkre is hatással legyen, hogy Jézus tanítása ne csak egy szűk, még hogyha esetleg nagy számú is az a gyülekezet, de az össztársadalom mértékéhez mégiscsak szűk, ne csak egy szűk közösségnek jelentsen életet, jelentsen felüdülést, jelentsen üdvösséget, hanem minél szélesebb körben hatással legyen a társadalomban élőkre is a keresztény közösség. És ezért, szeretett testvéreim, nekünk is tudomásul kell vennünk, hogy nem elég az, hogyha azt mondjuk, hogy mi itt a gyülekezetben, most itt a templomban, a mindennapi életünkben viszonylag jól vagyunk, hanem tovább kell kérdeznünk, hogy akik körülöttünk élnek, akikkel érintkezünk, akik tudnak rólunk, akik tudják azt, hogy mi templomba járó keresztények vagyunk, vajon az ő életükre nézve van-e hatása a mi sukolói református gyülekezetünknek is, szerte az országban a többieknek is, hogy tudjuk-e segíteni, tudjuk-e figyelmeztetni, építeni, erősíteni azt a közösséget, azt a nagyobbat, a társadalmat, amelyben benne élünk. És hogyha ezeket a kérdéseket feltesszük, akkor annál inkább kidomborodik, hogy egy gyülekezet élete valóban nem lehet egy-egy, vagy néhány kiválasztott, vagy megválasztott ember felelőssége, hanem gyülekezet minden tagjának a felelőssége az, hogy a mi életünk az pozitív hatással, az erősítő, bátorító hatással van-e a körülöttünk élő társadalomnak az életére. Mert hogyha ez nem így történik, akkor valóban az Anyaszentegyház, valóban a gyülekezetek, mint egy zárványként élhetik az életüket, fizikailag, földrajzilag egy bizonyos helyen, de valójában nem érintkezve a környezettel. És ezért nekünk nem csak önmagunkért, nem csak a gyülekezetünkért, Anyaszentegyházunkért kell imádkoznunk, felelősséget vállalunk és megtennünk, amit lehet, hanem túl ezeken a határokon mindenkiért felelősséget, mindenkiért segítőkészséget, mindenkiért tetrekészséget is vállalnunk kell, hogy a körülöttünk élők is úgy láthassanak bennünket, mint akik a mi életünkből erőt merítenek, bátorítást merítenek, és ha lehetséges, akkor Jézusban való hithez jussanak. Mindezt azért is mondom, mert a közelmúltban több olyan észrevételt is kaptam itt a sukorójaktól, amelyből arra lehetett következtetni, még amikor ezek negatív megjegyzések is voltak, hogy ránk figyelnek. Tehát azt tudják az itt élők, hogy mi itt vagyunk, hogy itt működik ez a református közösség, ez a református gyülekezet. És hogyan az elmúlt években nagyon sok pozitív jelzést kaptunk arról, hogy amit itt lehet látni, amit itt lehet átélni, amilyen élményeket itt szerezni lehet, az jó. Én azt gondolom, hogy amikor ellenkező előjelű megnyilvánulásokat kapunk, az is arra mutat, hogy a mi felelősségünket aláhúzza, hogy nekünk igenis azzal a tudattal kell élnünk a mindennapjainkat, nem csak a vasárnapi, nem csak az ünnepi, istentiszteleti életünket, hogy tudnak rólunk, hogy figyelnek ránk, és hogy nekünk úgy kellene élnünk, hogy ebből, amit rólunk látnak, ebből valóban Istenre mutató, Jézusra mutató, a hit fontosságára mutató következtetésekhez juthassanak azok, akik itt élnek velünk. És ez az a helyzet, amit valóban egy ember vagy néhány ember nem tud kezelni. Amikor össze kell fognunk, amikor mindannyiunknak, mint egységnek, mint gyülekezetnek kell bizonyságot tennünk arról, hogy nekünk fontos a Jézusban való hit, hogy nekünk fontos a falunak, a nagyobb közösségnek a jóléte, hogy nekünk fontos az, hogy ehhez a nemzethez tartozunk, és ennek a megmaradása nekünk szívügyünk, és nekünk fontos a köröttünk élők testi és elsősorban lelki egészsége és lelki állapota. Mert ahogyan Pál apostol leveleiből kiderül, hogy sokan voltak a gyülekezetek tagjai között is, akik meggyengültek hitükben, akik tanástalanok voltak, akik tévelyektek, vagy el is tévedtek akár, akikről ő azt írja, hogy hallottuk az előbb, hogy az istentelenség útjára léptek, úgy tudnunk kell nekünk is, hogy körülöttünk, nem messze tőlünk körülöttünk, sokan vannak, akik tanástalanok, akik bizonytalanok, akik nem tudják, hogy mit hazajövő, akik nem tudják, hogy miben lehetne, vagy kiben lehetne bízni, akik sötéten látják az eljövendőt, nekik mi is itt vagyunk, itt lehetnénk, hogy világosságot gyújtsunk, hogy utat mutassunk, hogy bátorítsuk őket, és bizonytalanságukból ők is a Szent Háromság Istenhez térhessenek. Ezért szeretett testvéreim, ahogyan hallottuk az apostol szavait, amelyek tehát Timóteusról, Timóteuson túl a gyülekezet közösségre, a gyülekezet tagjaira mutatnak, ezt szabad nekünk magunkra vennünk, magunkra értenünk, nekünk szóló üzenetként hallanunk és olvasnunk, és megfogadni ezt a figyelmeztetést, hogy a gyülekezet közössége nem élhet úgy, hogy mindegy, hogy a kívülállók mit mondanak, vagy mit látnak, hanem úgy kell élnünk, hogy a kívülállók irányába is az Úr Jézusról tegyünk bizonyságot. Most, amikor az ünnepekhez közeledünk majd, most, amikor talán még többen, mint az ünneptelen időszakokban, többen figyelnek majd arra, hogy hogyan is viselkednek a keresztény gyülekezet, a keresztény egyházak és az egyes keresztény emberek, annál inkább tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy nekünk is a Szentlélek ajándékára van ahhoz szükségünk, hogy a kívülállók számára jót mutassunk, bátorítót mutassunk és biztatót mutathassunk. Ezért könyörögjünk gyülekezetünkért rendszeresen, naponta, és azért, hogy ez a közösség tényleg olyan bátorító példa legyen a körülöttünk élőknek, amire és akikre büszkék lehetünk, és mások javát munkálhassuk mi is. Ebben legyen segítségünkre, ebben áldjon meg bennünket a Szent Háromság Isten. Amen.